Nunciu tine clăloș.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Büszkék lehetünk az erdélyi gazdaságfejlesztési program eredményeire, mert meghaladja a 300 milliárd forintot azoknak a fejlesztéseknek az összértéke, amelyek Romániában, zömében Erdélyben valósultak meg az utóbbi években, mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Marosvásárhelyen. Magyar Levente a 4. erdélyi gazdasági fórum megnyitóján elmondott köszöntő beszédében rámutatott. Minél erősebbek az erdélyi magyar vállalkozások, minél több magyar vállalkozás van jelen Romániában, annál nagyobb esélye van annak, hogy a helyben élő magyarok megtalálják a boldogulásukat a szülőföldjükön. Büszkék lehetünk erre az eredményre, és büszkék lehetünk arra, hogy az erdélyi magyar közösség fel tud mutatni egy olyan képességet, olyan szervezettséget, amely lehetővé tette ennek a gazdasági sikertörténetnek a véghezvitelét, fogalmazott. A migráció támogatása helyett a gazdaság újraindítására kellene költeni az Európai Uniós pénzeket, jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, hogy az Európai Unió legújabb elképzelései szerint a kontinensre érkező illegális migránsnak uniós pénzből fizetnének, hogy hazautazzon 2 hétre, ott körbenézzen és megállapítsa, hogy milyenek az állapotok, aztán visszajönne és akkor leülnének vele tárgyalni a hatóságok, hogy visszamegy vagy nem. Úgy vélte, ha rossz állapotok lennének a saját országában, akkor embertelenség őt 2 hétre is visszaküldeni, ha viszont 2 hétre vissza lehet küldeni, úgy nincs veszélyben a testi épsége, akkor nincs értelme visszaengedni Európába. Az államtitkár szerint többszörös ellentmondás van a Go and See névre keresztelt programban. Láthatóan az Európai Uniónak kicsúszott az irányítás a kezéből, mintha az illegális migráns mondaná meg, hogy a 2 hetes túra után van-e kedve hazamenni, vagy nincs, fogalmazott. Elmondta azt is, hogy ez még nem egy elfogadott terv, de többkörös vitán van túl. Idén is 10 milliárd forintot fordít a kormány a Pannonia ösztöndíj programra, ez nagyságrendileg 8000 hallgató, oktató, kutató részére elegendő forrás, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika ismertette, 1 éves lett a Pannonia ösztöndíj program, amelynek elindítását korábban is tervezték, és kiegészítőnek szánták az Erasmus mellé, jelenleg pedig kiváltja azt. Az államtitkár elmondta, a programban jelenleg a modellváltó egyetemek oktatói, diákjai, kutatói részesülhetnek. A program lehetőséget biztosít arra, hogy támogatott keretek között tanuljanak, kutassanak, oktassanak, vagy szakmai gyakorlatot teljesítsenek külföldön. Innovatív ifjúsági központokat hoznak létre Gyöngyösön és Kassán, egymintegy 800 millió forintos Európai Uniós projekt keretében, közölte a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. Azt írják, a Heves vármegyei Gyöngyös és a szlovákiai Kassa közösen dolgozik a fiatalok helyben tartásán és a közösségi terek fejlesztésén, a határon átnyúló pályázati programban pedig olyan fejlesztések valósulnak meg párhuzamosan, amelyek célja, hogy a két város fiataljainak modern közösségi és kulturális programokat otthont adó helyszíneket hozzanak létre. Gyöngyösváros önkormányzata a kassai székhelyű Rovás civil egyesülettel közösen pályázott 2023 őszén, és nyert 2,6 millió eurót az Interreg programban. Gyöngyösen a Püspöki utca 23 szám alatt található műemléki érseki intézőház földszintjén kávézó, találkozóhely, előadásokra és oktatásra alkalmas termek, valamint közösségi munkavégzéshez kialakított helyiségek és egy digitális tartalomgyártó szoba létesül. Sport. A McLaren versenyzője Oscar Piastri pályafutása első pole pozícióját jegyezte a Forma 1-es kínai nagydíj időmérőjén. Az ausztrál mögött meglepetésre a Mercedes-es George Russell végzett, aki így beékelődött a McLaren kettőse közé. A negyedik a címvédő Max Verstappen lett, míg a Ferrari Lewis Hamilton vezérletével a harmadik rajtsort bérelte ki. Végül az időjárásról. Délnyugat felől beborul az ég, ezt követően az északkeleti határvidéken is, ekkortól viszont a Dunántúlon nyugat felől egyre szakadozottabbá válhat a felhőtakaró. Eleinte helyenként előfordulhat eső, zápor, azonban kiterjedtebb esőzésre ezt követően számíthatunk, leginkább a Dunától keletre. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 12 és 19 fok között várható, de az északi középhegység tágabb környezetében, valamint az észak-alföldön helyenként néhány fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Ez a szív egy nagy titok, talányos rejtély, néha furcsán izgatott, és fellobog, de fáj is. Tudom, ez banális, mégis el kell mondanom, mert nyugtalanít nagyon, meg nem fejtett rejtély. Hogyan történt, nem tudom, bilincs bevertél, nincs azóta éjjelem, se nappalom, de egyszer te is érzed, lángra gyúlva, mégis furcsa rejtély, hogy szeretsz nagyon.
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit! Én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Az érettségi előtt álló Ábel rájön, hogy legjobb barátjába Jankába szerelmes, de a szerelem viszonzatlan, hiszen a lánya történelem tanárukba Jakabba szerelmes. A film főszereplőjének bukott történelem érettségén keresztül mutatja be szarkasztikusan társadalmunkat. A Film Tekercs Podcast második adásában Reisz Gábor új filmjéről, a 2023-as Magyarázat mindenre című filmről beszélget Tamás Virág és Nagy Eszter. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyeket ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Rekordot döntött az Eszterházyra jelentkezők száma 2025-ben. Az oktatási hivatal frissen közzétett adatai szerint 7887 fő, összesen 13881 jelentkezés nyújtott be az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, ami 10,5%-os jelentkezési növekedést jelent. Legnépszerűbb idén is a pedagógiai kar volt, ahová 5076 jelentkezés érkezett, ezt követi a bölcsészettudományi és művészeti kar, valamint a gazdaságtudományi kar 2619, illetve 2566 jelentkezéssel. Kiemelkedően sok érdeklődőt vonzott a gyógypedagógia, a csecsemő és kisgyermeknevelő szak, illetve az újonnan meghirdetett pszichológia alapképzés. Emellett igen népszerűek voltak a tervező grafikus, a programtervező informatikus, a kommunikáció és média tudomány, a gazdálkodás és menedzsment, a turizmus és vendéglátás képzések, az edző és sportszervező, valamint a különféle tanári szakok. Alapfokú informatikai képzéssel indult el a 2025-ös Senior Akadémia tavaszi féléve a Líceum épületében. A 250 éves múltra visszatekintő Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2024 tavaszán indította el Senior Akadémiáját, ami ingyenes, felnőtt képzési tanúsítványt adó kurzusokat kínál Eger és térsége polgárai, különös tekintettel az idősebb korosztály számára. Az idén tavasszal meghirdetett ingyenes előadássorozatokra csak nem 200-an jelentkeztek. A 2024-25-ös fél év első előadássorozatán Sándor József, az Egyetem Felnőtt Képzési és Gyakorlatszervezési Osztályának vezetője köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte, Dr. Ternyák Csaba EGRI érsek az egyetem nagykancellárjának kezdeményezésére az intézmény minden fél évben különböző témákban igyekszik megszólítani és lehetőséget adni a szépkorúaknak az idő hasznos eltöltésére. Az osztályvezető továbbá kiemelte, az akadémia nem csak a fejlődést biztosítja az idősebb korosztály számára, de barátságok és közösségek kialakulását is elősegíti, megelőzve a szépkorúak elmagányosodását. A megszokott informatikai képzés mellett két új kurzussal is bővült az akadémia kínálata. A hitéleti kurzusok során a Bevezetés az evangéliumok világába című foglalkozáson az érdeklődők a hitélet alapjaiban nyerhetnek betekintést dr. Radt Csaba vezetésével. Új területként jelent meg a mosolygós és aktív idősödés, elméletben és gyakorlatban képzés is, mely az idősödés elméleti folyamataitól egészen a fittséghez hozzájáruló mozgásformákig ad betekintést. Isten a világhálón, az egyházi kommunikáció jelene és jövője címmel rendezett konferenciát a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az előadások és kerekasztal beszélgetések során a résztvevők naprakész tudást és megerősítést kaphattak munkájukhoz. Dr. Ternyák Csaba EGRI érsek, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nagykancellárja köszöntőjében kifejtette, a Teremtő Isten végtelenül nagyobb, mint minden műve, így végtelenül nagyobb, mint a világháló vagy a mesterséges intelligencia. Általunk, keresztény értékeket közvetítő embereken keresztül azonban igenis jelen lehet a weben. Isten hirdetői lehetünk akár egy szent mise közvetítésen, vagy egy tanúságtétel megosztásán keresztül, tette hozzá dr. Ternyák Csaba. Továbbá kiemelte, a COVID-járvány alatt megtapasztalhattuk, milyen nagy igény van ezekre a tartalmakra, azonban ez sem pótolhatja a valódi közösséget és Krisztus valóságos jelenlétét. A konferencián az előadók számos aktuális és fontos témát érintettek, amelyek a keresztény értékek és a modern kommunikáció kapcsolatát vizsgálták. Többek között szó esett arról, hogyan lehet a hitet és a keresztény értékeket hatékonyan közvetíteni a média és az online tér segítségével, miközben figyelmet fordítanak az internet és a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségekre és veszélyekre. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kutatási és fejlesztési központjának kiváló kutatóit, hazai és nemzetközi beágyazottságát, valamint magas színvonalú kutatási infrastruktúráját ismerte el a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal. Az NKFI hivatal címére 119-en pályáztak, melyből 31-en nyerték el az egyedi kiváló kutatási infrastruktúra minősítést, többek között az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlészeti, környezetkutatási és biotechnológiai laboratóriumok is. Az erről szóló tanúsítványt dr. Lengyel Lászlótól, a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal elnökétől és dr. Fülöp Zsoltól, a Nemzeti Kutatási Bizottság elnökétől vehette át dr. Ruszkai Csaba Gyula, az EKE Kutatási és Fejlesztési Központjának főigazgatója. A rangos szakmai zsűri nem csak a tudományos kiválóság, a nemzetközi és ipari innovációs együttműködések alapján, hanem az oktatásban és utánpótlás nevelésben betöltött szerep alapján is vizsgálta a jelentkezőket. A kiváló kutatási infrastruktúra cím birtoklása egyetemünknek előnyként szolgál a hazai K+F pályázásban, illetve további lehetőségeket teremt a szabadalmi értékű kutatások terén és a vállalati kapcsolatrendszer bővítésében is. A minősítés mindemellett nagy mértékben hozzájárul a nemzetközi rangsorokban történő előrelépéshez, támogatva ezzel a második és harmadik missziós intézményi indikátoraink teljesítését. Harmadik alkalommal rendezte meg Tell Your Story elnevezésű angol nyelvi versenyét az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem anglisztika és amerikanisztika tanszéke, valamint az idegen nyelvi képző és szolgáltató központja. Majorosné Kovács Györgyi, az IKSK vezetője köszöntőjében kiemelte, az idei évben 74 középiskolás jelentkezett a versenyre, akik több mint 10 városból érkeztek a rendezvényre, köztük Budapestről, Mátrafüredről, Szerencsről, Debrecenből, Pásztorról és Sárospatakról is. Idén először pedig nem csak magyar, hanem iráni, argentin, indiai, török és orosz fiatalok is jelentkeztek a megmérettetésre, ezzel nemzetközi versennyé téve az eseményt. Majorosné Kovács Györgyi hozzátette, a megmérettetésnek motiváló ereje is van, hiszen az első 3 helyezett 40 többletpontot kap felsőoktatási tanulmányaihoz. Mindezt 5 évig tudják érvényesíteni az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, amennyiben anglisztika vagy angol nyelv és kultúra tanárszakon tanulnak tovább. Dr. Dolmányos Péter, a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar dékán helyettese beszédében kifejtette, egy történet akkor válik igazán értékessé, ha képesek vagyunk kapcsolódni hozzá, és akkor kell igazán életre, ha azt elmesélik. Hozzátette, a verseny során azonban nem csupán a történet számít, hanem a mesélő is, aki azt életre hívja. Dr. Vermes Albert, az Anglisztika, Amerikanisztika és Germanisztikai Intézet igazgatója elmondta, a tanszéken 1970 óta folyik angol nyelvtanári képzés, melynek köszönhetően több ezer angol szakos tanár végzett, s oktat szerte az országban. Továbbá kiemelte, a jövő építéséhez olyan emberekre van szükség, akik képesek alkalmazkodni a változó körülményekhez, és akik dolgoznak a világ jobbá formálásán. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az előző adásban a Mikuláshoz kapcsolódva Tim Burton Karácsonyi lidércnyomás című filmjéről beszélgettünk, a mai adásban pedig Eszter választott egy filmet, melynek rendezője mindkettőnk szívéhez közel áll.
A választott filmem az a Magyarázat mindenre, amit Reisz Gábor rendezett. Én nagyon-nagyon szeretem Reisz Gábort és az összes filmjét. A Rossz versek az egyik kedvencem volt nagyon-nagyon sokáig, és most felváltotta a Magyarázat mindenre. Ez egy nagyon rendhagyó film, szerintem, és rengeteg olyan dologra mutat rá, amiről ténylegesen érdemes beszélni, és ha mindenre nem is, de tényleg nagyon sok mindenre ad magyarázatot.
Mielőtt még rátérnénk magára a filmre, először is beszéljünk egy kicsit arról, hogy ki is Reisz Gábor is, és milyen egyetemeken végzett. Először a Testnevelési Egyetemen szerzett diplomát, majd 2003-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetemen filmelmélet filmtörténet szakra járt. 2006-tól a Színház és a Filmművészet Egyetem film és televízió rendező szakára járt, amelyre a Tagadások a őszintén című kisfilmével nyert felvételt. A tanulmányai alatt számos rövid filmet írt és rendezett, ilyen például a Támasz és repülőfázisok változásai, ami 2006-ban készült. Ez a film egy nagyon alacsony költségvetésű kisfilm, ami egy csattanóra épít. Egy férfit mutat be, fekete-fehérben, aki magányosan fut, a film végén pedig a csat tanulja, hogy összetalálkozik egy tömeggel, akik az ellentétes irányba futnak. Nagyon jellemző Reisz Gábor munkáira, hogy bemutatja a kívülállóságot, illetve a magányosság érzését, és ez ebben is megjelenik. Nekem nagyon-nagyon tetszett rövidsége ellenére, illetve annak ellenére, hogy nagyon kis költségvetésből készült. Egyetlen egy kritikám van, ami meg már korhoz kötött, hogy találhatóak benne átmenetek, amit én nem kifejezetten kedvelek, de mivel ez egy 2006-os rövidfilm, ezért elnézzük neki. A másik rövidfilmje, amiről még beszélni szeretnék, a 2011-es Külalak, amit én mikor megnéztem, még nem is realizáltam, hogy korábban már láttam. A főszereplője egy kommunikációs tréningvezető, akit megtalál egy régi verset, amit iskolás szerelmének írt, majd felkeresi volt osztálytársait, osztályfőnökét, hogy elismerést kapjon, viszont az osztályfőnöke a film végénél elmondja neki, hogy ezt a verset mindenkivel leíratta, és ez nem az ő szüleménye, agyszüleménye, hanem egy híres költőé. Igazából ebben a filmben is megjelenik önmagunk keresése, illetve a vers, mint szimbólum a Rossz versekben is, és annak a szimbólum, hogy kapaszkodunk valamibe, ami úgy valójában sosem tartozott hozzánk, de elképzeljük a jövőnket, hogy mi lett volna, ha.
Reisz Gábor 2011-ben fejezte be a tanulmányait, és a 2014-es Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című első játékfilmjével diplomázott. A filmet több nemzetközi filmfesztiválon díjazták. Második játékfilmét, a Rossz verseket 2018. decemberében mutatták be.
Eszter, te mikor találkoztál legelőször Reisz Gábor munkáival?
Nekem a Rossz versek volt az első film, amit láttam Reisz Gábortól, még valamikor, amikor ott az érettségi környékén, és hát akkor volt a Covid, és mindenki depressziós volt, és nem volt senkinek semmilyen motivációja, hogy hogyan tovább, és nekem se volt, és nem tudtam, hogy mit akarok kezdeni az életemmel. És egy nagyon érdekes tükör szerintem ez a film, mert miután megnéztem így, az volt az első gondolatom, hogy én nem akarok úgy járni, mint a főszereplő, hogy minden álmomat elengedem, aztán később realizálom, hogy mégis mit kellett volna csinálnom korábban. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon fontos az a téma, amit mutatni akarnak, amiről beszélni akar velünk ez a film. Közben meg nagyon-nagyon humoros, és én nagyon szerettem Reisz Gábor, mint színész, mint főszereplőt. Nekem ez nagyon nagy kedvencem még a mai napig ez a film.
Én őszintén szólva nem is a rossz versekkel találkoztam először Reisz Gábor munkái közül, hanem mint ahogy említettem, a külalakkal. Akkor még én nem tanultam egyáltalán filmelemzést, és abszolút nem értettem hozzá, tetszett, de szerintem még úgy nem fogtam meg teljesen, hogy mi volt ennek a lényege. Az első egész estés film, amit láttam tőle, az Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmje volt, és én ezt Netflixen láttam először, és szoktam Netflixen megnézni, hogy mik vannak fent, amik magyarok, és általában nem vagyok ezekkel elégedett, de ez úgy szimpatikus volt, úgyhogy megnéztem, és nekem kifejezetten tetszett az is, és a későbbiekben, mikor egyetemen már filmelemzést tanultunk, akkor az egyik tanárommal beszélgettünk erről a filmről, és ennek kapcsán ajánlotta nekem a Rossz versek című filmet, amit én a beszélgetésünk után nem sokkal meg is néztem, és nagyon-nagyon tetszett, még jobban is, mint a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan. A két filmnél én érzek hasonlóságot, mert azért mind a kettő egy kicsit kiábrándult, fiatal vagy már középkorú férfit mutat be, aki úgy nem tudja, hogy mit kezdjen az életével. Az egyik az ilyen kapunyítási pánik egy kicsit, amíg a másik az meg már kicsit ilyen kapuzárási pánik, hogy mi az, amit a társadalom ettől a bizonyos életkortól elvárna, és mi az, amit valójában tud nyújtani az adott ember. Nos, ez a mai filmünkre is kifejezetten igaz, hiszen egy 17-18 éves fiatal fiút, Ábelt mutat be, aki éppen az érettségi előtt áll, és eközben szerelmes lesz.
Emiatt az érettségre való felkészülést azt hanyagolja, és eljön a történelem érettségi napja.
Ami különösen kritikus, mert ahogy a történetből megtudjuk, mert Ábel édesapja György korábban konfliktusba keveredett a tanára Jakabbal. A történelem nagyon-nagyon fontos Ábel édesapja számára, így különösen nagy hangsúlyt helyeznek rá otthon.
Ábel az érettségén megbukik, ráadásul az akóján van egy kokárda, amire rákérdez Jakab a tanára, és később ebből indulnak el konfliktusok.
Mi volt az első benyomásod, ahogy elkezdted nézni a filmet?
Ábel karaktere kifejezetten irritáló volt, ahogy ott húzza az időt, nem halad sehova. A szülei egyébként nagyon figyelmesek voltak vele. Tehát, nem tudom, kihúztott a hűtőt többször, mert zavarta a búgása, és csak feltakarított, vett neki túrórudit, mindig kérdezgették, hogy halad a tételekkel. Maga a családi élet, amit így bemutattak, tehát szigorúak a szülők, de közben meg nagyon-nagyon szeretik a fiúkat, és nagyon támogatják, és hát az első benyomásom az volt Áberről, hogy nem igazán értem, hogy mit csinál, és hogy miért nem azt csinálja, amit kéne.
Igen, érdekes, hogy most megemlítetted itt a szülőket, meg apukát. Nekem ami a legfurcsább volt, hogy tényleg a munkában milyen karakkán ember, és tényleg hagyja, hogy ott folyjon a hűtő, rá nem kiabál. Mikor a történelem érettségi bukás is kiderült, én akkor is azt hittem, hogy tombolni fog, legalább az asztalra csap, ha Ábelt nem is üti meg, mondjuk. És ami még szintén érdekes, hogy ugye a film második felében kiderül a politikai hovatartozása is apukának, és annak ellenére, hogy egy nagyon konzervatív álláspontot képvisel, mégis ő az, aki szintén dolgozik ugyanúgy, ahogy a felesége, de mégis ő vezeti a háztartást, ő főz, ő mos, ő takarít, és ezt a film ezt többször kiemeli. Nekem ez nagyon érdekes volt.
Ez egyébként számomra is az volt, és hogy ezt milyen nyugalommal és milyen természettel csinálja, miközben egyébként egy tök nagy, tehát egy ilyen építkezési cégnél dolgozik, egy tök magas beosztása van, és ennek ellenére igen, ő így elvégzi a női feladatokat is a háztartásban. Ábel egy nap arra ébredt, hogy rájön, hogy ő szerelmes az egyik osztálytársába, Jankába. Viszont hát az ő kapcsolatuk inkább barátias, mint romantikus, és ez egy elég egyoldalú. Ráadásul egyik este számára az is nyilvánvalóvá válik, hogy Janka szerelmes a történelem tanárukba, Jakabba.
Jakabnak a tanárnak pedig családja van két gyerekkel, és a filmben elég érzékletesen van bemutatva, hogy munkája és az a sok stressz miatt, ami a munkájához köti, illetve a személyiségéből adódó okokból is, nagyon-nagyon kevés időt fordít a családjára, és mivel próbál feljebb lépni a pedagógusi hivatásában, ezért interjúkat is készít, amivel majd oktatni szeretné a fiatalságot, és ezekre pedig annyi időt szán, hogy nem vesz tudomást a gyerekeiről, nem foglalkozik velük, illetve a feleségével sem.
A konfliktust is ezt nagyban befolyásolja a későbbiekben, ugyanis a tanár, Jakab a történelem tanár, és Ábel édesapja György, ugye ellentétes állásponton vannak a politikát illetően.
Igen, és ez a politikai ellentét, ami kettőjük között van, ez végül a történelem érettségre is ráteszi a bélyegét, ugyanis Ábelnek a zakóján véletlenül rajta marad egy kokárda, és ez a kokárda motívum, ez nagyon-nagyon fontos, és végigkíséri az egész filmet, és a filmben rá is kérdez az érettséginél, hogy miért van rajta kokárda, amikor Ábel nem tud megszólalni az érettségi során, és ez a kokárda, mint motívum, ez a botrány során is meg fog jelenni többször is.
A történetnek még van egy főbb karaktere, aki igazából kicsit kívül áll ezen az egész sztorin, mert hát neki nagyon kevés kapcsolata van a főszereplőkkel, és az ő szálai teljesen különálló is. Ő egy újságírónő, aki egy lakóháznak a vékony falain, ahogy átszűrődik a hang, az alapján tudja meg, hogy van ez az érettségi körüli botrány, és ezt igazából felkapja, és igazából erről akar írni egy cikket, ami hát később megadja a hatását, ugyanis eléggé nagy port kavar az országban. Az, hogy művelt emberek hogy lemennek ilyen teljesen civilizálatlan állapotba, és üvöltenek egymással, és ilyeneket vágnak egymáshoz, hogy milyen sok a másikban a harag, de a saját haragukat nem veszik észre, és tényleg ez, hogy mindenki csak a saját igazát fújja, és meg se akarja hallgatni a másikat.
Pontosan én is ezt éreztem leginkább üzenetnek, hogy hozzuk vissza azt a kultúrát, vitakultúrát, ahol mind a két oldal elmondhatja az ő igazát, és nem torkollik akár agresszióba, akár ordításba a vita, és mindenki megoszthatja szabadon azt, amit gondol.
Neked voltak olyan karakterek, akiket nagyon megszerettél a film alatt?
Az az igazság, hogy nem. Olyan karakterek voltak, akiket úgy tudtam velük azonosulni, de úgy különösképpen nem szerettem, és olyan karakterek voltak, akik kifejezetten unszimpatikusak voltak. Ilyen volt számomra a Janka, akibe Ábel szerelmes lett. Én nekem nagyon unszimpatikus volt, hogy bánt Ábellel, és annak ellenére, hogy a végén arra buzdította, hogy mondja el az igazat, és legyen tisztességes, nekem nagyon nem volt szimpatikus az, hogy egy nős férfira ilyen nyíltan rámozdul, illetve a történelem érettségén is el kell sírni, és kellemetlen helyzetbe hozza azt a tanárt, aki ezekről a viszonzatlan érzésekről abszolút nem tehet. Ábel annak ellenére, hogy a főszereplő volt, ha mondhatjuk így, mégsem derült ki róla túl sok minden, leginkább az, hogy nem tud érvényesülni, és lehet, hogy sosem fog tudni.
Nos, én azzal egyetértek, vagy hát én úgy gondolom, hogy három főbb szereplője volt ennek a filmnek, Jakab, György és Ábel, és úgy gondolom, hogy ők voltak azok, akik így három irányba vitték a dolgokat, és ott volt középen Ábel, aki lehetne azt mondani, hogy a két tűz között volt, de közben azok a problémák, amik így történtek vele, azokat saját magának generálta. Tehát ő nem tanult, aztán ténylegesen ő varta ezt az egész botrányt így a tanárának a nyakába, és tényleg, ha kirúgták, ugye ez végül is nem derül, hogy kirúgják-e Jakabot, de tényleg, hogyha kirúgják, akkor az is igazából az ő sara miatt van. Szóval, de nagyon érdekes nekem az is, hogy György meg Jakab ilyen két teljesen más apuka karakter. Tehát György az mindent megtesz az Ábelért, hogy ő újra érettségizhessen, és akár igaza van, akár nem, nyilván nekik őket az viszi előrébb, hogyha a Jakabot tudják sarazni, mert ezzel az Ábelnek lesz igaz, és akkor az Ábel kap még egy lehetőséget, hogy érettségizzen. Jakab pedig, ő pedig nyilvánvalóan ő is szereti a családját, tehát ez azért kiderül ilyen a prób eseményekből, de közben tényleg ő annyira elhanyagolja őket így a saját. Hát a filmben el is hangzik ezt, hogy van egy saját világa, és hogy abban él. Hát nekem ő sem volt egy szimpatikus karakter. Az Ábel pedig egy, tehát az Ábel csak így sodródik. Így csinálja, generálja a dolgokat, a problémákat, és csak sodródik, és nem tudja soha, hogy mit csináljon, nem tudott felkészülni az érettségire, az is kiderül, hogy egyébként nem csak akkor, de azelőtt sem tanult normálisan a gimiben, pont történelmet nem, ami ugye annyira fontos a családjának, úgyhogy, de nyilván ezért ők gondolom a főszereplők, hogy ennyire megosztóak. Nekem, akik nagyon szimpatikusak voltak, az Jakab felesége. Ő egy egész tökös nő.
Igen, határozottan.
És nagyon családcentrikus is, és hát nagyon, hát nem mondom azt, hogy szenved ebben a kapcsolatban, de hogy hiányzik a kommunikációja a férjével. Aki még nekem szimpatikus volt, az Györgynek az egyik fiatal munkatársa.
Aki elköltözik.
Egyébként ő volt még szimpi, meg az igazgató volt még szimpi. Ha belegondolsz, már így nem tudom, mondja is, hogy felújítottuk a tornateret, mert nem arról kérdeznek, mert nem arról akarnak cikkezni. Vettem biciklitárolót, meg elvittem külföldre a diákokat, és ez a hála, hogy itt lerontják az iskolának a hírnevét, szóval...
Hát ez a cikk, ez mindenkinek az életére hatással volt, mondjuk itt a Györgynek a szerelőtársára pont nem, de egyébként minden más karakter életébe valamilyen módon ez beférkőzött még a kezelő orvosnak az életébe is.
Tényleg, igen.
Én nekem ő is szimpatikus volt egyébként, úgyhogy őt mondhatjuk így szimpatikusnak, de egyébként úgy annyira különösen nem tudtam azonosulni egyik karakterrel sem, ami szerintem azért lehet, mert az egész film is erre épít, hogy közép mezőnyből vizsgálja, és egyik oldalára se álljon.
Azért meredek ebbe a filmbe bárkivel azonosulni, mert ha tegyük fel...
Mert ezek a szélsőségek.
Igen, de ha valaki valahova tartozik is, de látja a negatív oldalát is, tehát hogy milyen az, amikor ezekből az emberekből előjön az őrült állat, azzal már nem azonosulna, akkor már nem látja saját magát benne, pedig lehet, hogy ugyanúgy viselkedik ő is.
Igen, igen, ez valószínű. Ez valószínű.
A Magyarázat mindenre című film a Velencei Filmfesztiválon elnyerte az Horizon kategóriában a legjobb film díjat, és Reisz Gábor beszédében hangsúlyozta a párbeszéd fontosságát. Azt szeretném, hogyha elkezdenénk beszélgetni, addig, amíg van kivel.
És mi is ezt ajánljuk a nézőknek. Forduljunk empátiával embertársaink felé.
Lícómi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban ellátogatunk a Miskolci Diósgyőri Szűz Mária Szent Neve templomba, ahol Szabó József plébános atya mondott szent beszédet.
Krisztusban, kedves testvérek! Az első gondolat, amit ki szeretnék emelni, hogy amikor fiataloknak tartok lelki gyakorlatot, akkor mindig megkérdezem, hogy hisztek-e a gonoszban, mint személyes létezőben. És a legtöbben, vagy szinte valamikor senki sem, tehát nem hisznek benne. Vagy azt gondolják, hogy ilyen mesebeli alak a mesékben is szerepel, meg a gonosz, meg a boszorkány, meg különböző formában, vagy például ilyen jópofa barátunk van, ördögcsárda, Lucifer pizzázó, meg egyében nevek is vannak, vagy a bennünk lévő rossznak a megszemélyesítője. Vagyis nem személy, hanem a rosszat így fogalmazzuk meg, hogy egy szemét húzunk rá. Azonban az egyház, meg itt a Szentírások is a világos tanítása, hogy a gonosz személyes létező. És nem gonosz, nem gonosz szellemekről beszélünk, nem tudjuk hányan vannak, de rengetegen. Pió atya azt mondja, hogy ha megjelennének, láthatóvá válnának, nem látnánk tőlük az eget. 6. pápa ezt írta, a sátán élő eleven szellemi romlott és megrontó lény, az első számú ellenség, maga a kísértő, sötét, nyugtalanító lény, amely valóban létezik, s aki álnok ravassága ma is tevékenykedik. Elhagyja a bibliai és egyházi tanítást, aki nem tartja valóságos létezőnek. Vagy Szent II. János Pál pápa, aki tagadja a sátán létezését, az tagadja az evangéliumot is. Látható már a Szentírás első lapjain, hogy a gonosz megkísértette az első emberpárt, és a kísértésnek a természete is ebben a jelenben már benne van. A gonosz eddig is ott volt a paradicsomban, nem tudott semmi kárt tenni. Igazából az ő fegyvere, és legfőképpen most is ezzel harcol, ez a hazugság. Az első emberpárt azzal csapta be, hogy az Isten nem jó, benne nem lehet megbízni, pont azt veszi el tőlünk, ami a legnagyobb örömet adna. Tehát az Isten az irigy ránk, az Istenben ne bízzatok meg. Az első emberpár ezt elhitte, és ez volt az ősbűn, és e szerint cselekedett. Tehát a gonosz önmagában nem tud tenni semmit, hanem a hazugság által, amikor becsap, és ennek megfelelően cselekszünk, onnantól kezdve már a hatás alatt vagyunk, és a hazugság által vezet félre bennünket. Vagyis a gonosz a mai korban is úgy működik, hogy mindig keres magának úgynevezett ilyen hordozót, aki hisz neki, akit ő tudja valamilyen formában vezényelni, és onnantól kezdve annyi kárt tud csinálni. És azt hiszem, hogy nem kell sokat gondolkodnunk arra, ha megnézzük a háborúkat, azt a sok öldöklést, embertelenséget, nem csak a háborúban, úgy általánosságban is, az erkölcsi dekadenciát, a rengeteg válást, annyi baj és nyomorúság van, és kétségtelen ennek vannak pszichológiai, meg emberi okai is, de a kettő sokszor egybefonódik, és hogy elindulnak például a gonosznak a kísértés, hogy valaki mondjuk hagyja ott a családját, utána ez átmegy pszichológiai síkra is, utána a család sérül, meg utána jön sokféle nyomorúság, utána már a gyermek is úgy dönt, ha nem megy a házasság, én is ott hagyom. Ez csak egy példa, de sokszor a gonosz így, tehát nem megszállottak ezek az emberek, hanem a hazugság útján belestek ebbe a csapdába, és utána a bűn olyan, mint egy fertőzés, tovább növekszik, és egyre több embert megfertőz. Azonban az is elgondolkodható, hogy amikor a gonosz kísért bennünket, mindig a gonosz nagyon pozitívan lép fel. Tehát nem úgy, hogy folyik a nyál a szarvával, meg a vasvilával, úgy bögdös bennünket, akkor mindenki elmenekülne előle. Hanem ő a világosság angyalának tünteti fel magát, ahogy mondja Jézus is. Ő, akik őt követik valamilyen formában, akik olyan megvilágosodásról beszélnek, Helena Blavatsky, aki a New Age egyik úgymond alapítója, az 1800-as évek közepén élt, azt mondja, az okkult személy Lucifer fényénél látja a valóságot. Tehát egyfajta világosság, de ez a gonosznak a világossága, a Lucifer az is azt jelenti, hogy fényhordozó, és nem az Istennek a világosságánál látja a valóságot, amit mondanom sem kell, hogy teljesen ellene mond egymásnak. És úgy lép fel, mint a világosság angyala. A gonosznak úgymond a hivatalos figurája, az úgynevezett Baphomet figura, minden sátánista templomban ez van, ez egy ilyen kecskefejű, tele szimbólumokkal lévő lény, akinek ilyen denevér szárnya van, ott van a pentagram a homlokán, a fején egyfajta ilyen kis mécses, ahol láng van, Lucifernek a fénye, és ennek a Baphometnek, ez egy rövidítés, az a jelentése, az emberek közötti egyetemes béke templomának atya. És gondoljunk bele, ez milyen szépen hangzik, az emberek közötti egyetemes béke templomának az atya. Úgy lép fel, mint egy minden vallás fölötti, valamilyen szupervallás, ahol a teljes békesség van az emberek között. Ez tulajdonképpen New Age, ez az okkultizmus, ez az ezotéria, ennek a lényege. És hát mondanom sem kell, hogyha a gonosz így lép fel, a gonosznak mindig egyetlen terve van. Először az Istentől eltávolítani, utána az embert belevinni a bűnbe, utána a baja van kétségbe essen, és a végén ne tudjon az Isten mellett dönteni, vagyis hogy az ember elkárhozzon. De mindig, mivel intelligens angyali természetről van szó, mivel intelligens, az embert úgy be tudja csapni mindenkit, ahogyan megfelel neki, hogy utána eltávolítsa. És az is látható a mai világban, hogy ilyen sok okos ember, diplomás ember még soha nem volt a világon, mint most. De a gonosznak talán most van a legkönnyebb gondja pont emiatt, hogy egyrészt emberek nagyon okosak, másrészt meg az spirituálisan szinte gyakorlatilag analfabéták. Meg pláne még ott a gőg is, és ilyenkor az embert a legkönnyebben be lehet csapni, de a gonosznak sokszor sajnos elég könnyű dolga van azért, hogy becsapjon bennünket. Vagy Benedek pápa írja, hogy ha a gonosz könyvet írna, ez lenne a címe, út a világ békéjéhez. Tehát békesség, szeretet, minden vallás fölötti egyetemes béke, itt benne van a templom szó is, olyan gyönyörű kifejezések, annyira pozitívan hatnak, és amikor az okkultizmusban valakinek valami megváltozik, kivirágzik, valami jobb kedve lesz, akkor pedig egyértelmű látja, hogy hát ez a legjobb. És utána észesen veszik, hogy mivel valami működik, nem is tudják, hogy mi működteti ezt, egyre kevésbé van szükség az Istenre, ha bajom van, ehhez a dologhoz fordulok, nem az Istenhez, és elkezd szépen eltávolítani az Istentől, és hangsúlyozom, a gonosz mindig gazda testet keres, akit becsap, és akin keresztül más embereket is félre tud vinni, és egyre jobban el tud távolítani az Istentől. Amikor azt mondjuk, hogy a vallásosság csökken, akkor persze lehet úgy számolni, hogy egyre kevesebben járnak templomban, és statisztikai alapon, és valóban ez van. Viszont erősödik, amit Benedek pápa fogalmaz meg, az úgynevezett új pogányság. Ezek a régi pogány vallások keveréke, ez a szinkretizmus, ez olyan, mint a svéd asztal. Egy kis ilyen Máriát is beleteszünk, akkor a földanya, energiák, univerzumon való egyesülés, mindenféle dolgot, és utána ebből lesz egy olyan, mint a svéd asztal, kinek mi tetszik. De azt lehet variálni is. Mindenki válogat magának, így össze lehet rakni ilyen álvallást mindenki saját magának, és utána abban él is annak örül, de ez mivel nem is vallás, nem is üdvözít, de az Istentől eltávolít. Tehát a gonosznak például az egyik legnagyobb trükkje. És aki meg az Istenben nem hisz, vagy nem bízik, ott meg a gonosz tud virágozni, mert ezek az emberek a sátánban sem hisznek, és ha van egy ellenség, aki folyamatosan támad, és valaki nem hisz benne, de nincs is védelem alatt, azt az embert nagyon-nagyon könnyen be tudja csapni. Péter apostol első levelében olvashatjuk, hogy a sátán ordító oroszlán módjára otkószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben. Tehát ordító oroszlán módjára keresi, kinek ki a, mi a gyenge pontja, hol, ahol az Isten kizárta az életéből, ahol bűnökhöz ragaszkodik, ahol ott van benne a gőg, a hiúság, ahol megint nem engedi az Isten magához közel. Ezeket a pontokat keresi azért, hogy megfogjon, és hogy tönkre tegyen, és utána eltávolítson az Istentől. Valakit már egyből a halálos bűnök felé el lehet vinni, valakit például úgy is úgy csap be, hogy azt mondja, hogy milyen keresztény vagy te. Vannak bűnei, gyengeségeid, te ne akarjál az Istenről beszélni. Ki vagy te? Inkább húzd meg magad. Inkább templomba se gyere, mert nem vagy hiteles ember. És mindannyian bűnösök vagyunk, ezt meg is valljuk, itt van erre a gyóntatószék. De akkor is beszélek az Istenről, akkor is tanúságot teszek róla, akkor is megvallom az igaz voltát. Persze azt is, hogy én bűnös ember vagyok sajnos, de törekszem arra, hogy minél kevesebb bűnöm legyen, ha van, meg kérem az Istent, hogy irgalmazzon nekem, és bocsássa meg minden bűnömet. De akkor is beszélek az Istenről. Akit úgymond becsaptak, azt pedig inkább nem szólak semmit. Mert egyből az orrom alá dörgölik, hogy te is milyen volt, meg a múltad, meg valami. És tényleg volt, de akkor is az Istenbe kapaszkodom, és őt akarom imádni, és én teljesen benne bízok. Ezért, amikor most a mai evangéliumot olvassuk, akkor először is azt kell világosan látnunk, hogy a gonosz folyamatosan támad. Jézus Krisztus a megváltással megtörte a gonosz hatalmát. Igazából ő már egy senki, egy megkötözött láncos kutya, aki ordítani tud meg kísérteni, de hatalma nincs. Aki az Istenben bízik, él a szentségekkel, most a nagybőjti időszakban, különösen a Szent Jónással, amit hívnak a szentségi ördögőzésnek is, szentáldozáshoz járul, de az egyéb imádságok, most kiemelve a keresztutat is péntekenként, vagy a rózsafőzér imádsága, meg az Istennek a parancsai szerint él valaki, a gonosz semmit nem tud tenni, hangsúlyozom, ő le van győzve, ő egy senki, Jézus az Úr, a mindenség ura és királya. Viszont ott van a baj, és egyre több ember él abban, hogy az Istentől eltávolodik. Akár gyakorlatban, akár ilyen okkultizmusnak a révén, bármilyen formában, vagy a súlyos halálos bűnök révén, és még meg is magyarázza, hogy még nekem jogom van ehhez, és onnantól kezdve ott már ezek az emberek kinyitják a nagy kaput a gonosz léleknek, és onnantól kezdve ő már valamilyen szinten szabadon tud munkálkodni az emberekben, és hangsúlyozom, mivel intelligens, úgy megfelelő módon, személyre szabottan az embert becsapja, szépen, mint a horgot beakassza a szájába, és szépen lassan fárasztva elviszi az Istentől, és persze sokszor úgy, hogy az ember még büszke is magára, mert a szabadságot éli, meg nem tudom ki mire hivatkozik, közben pedig a gonoszt a markába nevet, és viszi őt a kárhozatnak az útján. Ugyancsak Benedek pápa írja az okkultizmusról, az okkultizmus mögött a gonosz lélek áll, aki el akarja torzítani a teremtés rendjét. A gonosz a hazugságatja, aki gúnyt akar űzni az Istenből. A gonosz mindig hazugsággal próbálja csapdába csalni az embert. Olyan ígéretes dolgokkal kecsegtet, mint a hatalom, egészség, belső béke és harmónia. Az igazi szabadság és az egyenlőség. Pénz, boldogság, az univerzummal való egyesülést. Vágyaink kielégülését is ígéri, és hogy képesek leszünk élni a lét minden lehetőségével. Azonban az emberi méltóságunkban aláznak meg minket. Megfosztanak az emberségünktől, és rabszolgasorsba taszítanak. Egy idő után olyan démoni hálóban találja magát az ember, ami megkötözi, és már nem tud szabadulni. Az illető azonban ezen felül a csoport mögött álló ténylegesen démoni erőknek is rabszolgájává válik. Ezzel pedig egyre mélyebbre jut az önrombolásban, amely még a kábítószereknél is rosszabb. Ennyi az idézet, és persze itt a kérdés, hogy akkor mit kell tennünk. És a válasz az határozott, a pusztába Jézust a lélek vitte, vagyis az atya akarta, hogy a gonosz megkísértse Jézus Krisztust, azért, hogy együtt tudjon velünk érezni, mi, akik megkísértettek vagyunk. És hogy ahogy a Jézus tudott parancsolni a gonosznak, elküldte és elhajtotta, ezért nekünk is parancsolni kell, de legfőképpen az Isten kérni, hogy Uram, szabadíts meg a kísértésektől. Ha megnézzük Jézus megkísértését, ott a gonosz lélek Jézusnak a legfőbb identitását támadta meg, hogy milyennek kell lenni a messiásnak. Hogy hogyan tegyen csodát, hogy jöjjön el, mit tegyen, és hogy ő akarta megmondani, hogy milyen legyen a megváltó. Vagyis pont az ellenség akarja megmondani, hogy milyen legyen a megváltó. Ez azt jelenti, hogy ne legyen megváltás, ne legyen messiás, az emberek ne szabaduljanak meg a gonosz rabságától. Minket is az identitásunkban akar megtámadni. És mi a mi legfőbb identitásunk, hogy van Isten, mi a mennyország örökösei vagyunk, a Szentlélek templomai, az Isten gyermekei, ez a legfőbb méltóságunk. A mi feladatunk, hogy az Istent imádjuk tiszta szívünkből, hogy engedelmeskedjünk neki. Ez a legfőbb identitás. És utána persze még van apró pénzre váltva, ki akár nőként, anyaként, férfiként, apaként, a foglalkozások, tanárként, orvosként, bármilyen formában éli a hivatását, de a legfőbb identitásunk ez. Amikor valaki nem imádja az Istent, nem imádkozik, nem hisz benne, vagy nem foglalkozik vele, a lényegét támadta meg a gonoszt. Lehet, hogy amúgy virágzik az élete sok helyen, de pont a lényegét vett el, és sok ember ezt észre sem veszi. Ezért a legfőbb, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy kik is vagyunk, és ehhez ragaszkodjunk minden körülmények között. A másik Szent Pál apostol az Efezusiakhoz írt levél 6. fejezetben ír a lelki fegyverekről. És mivel mi templomban vagyunk, és én azokhoz az emberekhez szólok, nekünk még van egy olyan küldetésünk is, hogy imádkozzunk, engeszteljünk azokért az emberekért, akik a halálos bűn állapotában vannak, az Istentől távol járnak. Azért is, mert Jézus is kéri tőlünk, hogy imádkozzunk. És erre való a keresztút imádság nem csak saját magunkért, másokért, az irgalmasság rózsafűzért. A rózsafűzért minden imádság. És abban is bízhatunk, hogy ezek az imádságnak van hatása és ereje. Ha nem is látjuk meg, mi nem úgy történnek a dolgok, ahogyan mi szeretnénk, de ha imádkozunk értük, ezek az emberek, hiszem, hogy üdvözölnek, és lehet, hogy már nem hallja senki, de halálos ágyán mondja ki, hogy Uram, irgalmaz. És ez elég az üdvösséghez. Vagyis egy szellemi harc van a világban, és amiben mi aktívan úgy tudunk részt venni, egyrészt, hogy vigyázunk magunkra, meg a evangélium szerint élünk, másrészt pedig úgy, hogy imádkozunk másokért, és engesztelünk másokért, mások üdvösségért. Kedves testvérek, azonban a jó hír, és ezt úgy végére hagytam, úgy kihangsúlyozva, Jézus legyőzte a gonosz lelket a kereszten, és a feltámadásával a gonosz meg van semmisítve, és aki nem nyitja ki a kaput, Jézusnak a békében és örömében él. Ez a mai evangélium, de erre, mint valami cserépedényben a kincsre, erre vigyáznunk kell, őriznünk kell, és imádkoznunk kell azokért, akik nem hisznek Jézusban és távol vannak tőle, és az Isten őket is üdvözíteni akarja, és fogja is. Amen. Kedves testvérek, hamvazó szerdával elkezdődött a nagybőjti időszak, amelynek a célja a húsvét ünneplésének előkészítése. Különösen szeretném arra buzdítani a híveket, hogy éljenek a Szent Jónás szentségével. A nagybőjt a bűnbánat és a megtérés ideje, ennek leghatékonyabb kegyelmi eszköze a Szent Jónás. Nagybőjt péntekein a Szent Mise előtt 17:30 órai kezdettel elimádkozzuk a keresztutat. Imádkozzuk a keresztutat itt a közösségben, de akár otthon egyénileg, vagy családilag, vagy egy kisebb közösségekben is. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagybőjti pénteken a szentározás után elimádkozza az éme jóságos, édes Jézusom imádságot. És jövő szombaton itt a diósgyőri templomban dicsőítő szentségimádás is közbenjáró ima lesz az esti szentmise után kb. 18:50 körül. Imádkozzunk a magunk és szeretteink megtéréséért. És a nagybőjtben úgymond sok lemondás van, hogy sokszor azt hangsúlyozzuk, de a lelkéletnek a lényege, a megtérésnek a lényege nem önmagában a lemondásban van, azoknak eszközjellege van, hanem hogy imádni és dicsérni az Urat, hozzá imádkozni, és kérni magunk meg mások számára is, hogy Jézus Krisztus minél jobban megszeressük.
Kedves hallgatóink, ellátogattunk a Miskolc Diósgyőri Szűz Mária Szent Neve templomba, ahol Szabó József plébános mondott szentbeszédet. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta.
Csend ölel át, amíg nézem, ahogy alszol, és a hajnali fény az arcodhoz ér, megigéz. Ez a csend sose volt ilyen szép még. A szemünk helyettünk beszél.
Gyors a világ, szinte fáj, hogyan hajszol. Hűs menedék, ahova nekünk befér, olyan jókor jöttél, veled úgy megpihentük, többé már nem sietnék.
Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam még.
Csendül el, amíg nézem, ahogy alszol,
és a hajnali fény az arcodhoz ég.
Megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép.
Szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam még. A múlt elszáll, vigye a feledés, a tegnap majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam rég. Ha az élettől csak egyet kérhetnék, legyen az, hogy mindig velem ébredjél, és a két kezem
a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
15 óra.
Hírek